Éppen 7 óra volt. Jó meleg este borult a szioni dombokra. Farkasapó fölébredt nappali álmából. Vakarózott, ásítozott, és egymás után nyújtogatta ki a mancsait, hogy az álmosságot kirázza belőlük. Farkas anyó úgy hevert, hogy nagy szürke orrát keresztül fektette 4 hancúrozó visítozó kölykén. A hold beragyogott a barlang száján, ahol a farkas család lakott. Tápászkodott fel végre farkas apó. Ideje már, hogy vadászni induljak. Éppen le akart rohanni a domb oldalán, amikor egy lompos farkú kis árnyék jelent meg a barlang szájában, és ezt nyivákolta. Jó szerencse járjon veled, farkasok fejedelme. Soha se feledkezz meg azokról, akik éheznek ezen a világon. A sakál volt az. Élősködő tabaki. Az indiai farkasok megvetik tabakit, mert mindig rosszban sántikál, pletykát hordoz, és büdös húscafatokat, meg bőrdarabokat kurkász fel a falusi szemétdombokon. De azért félnek is tőle a farkasok, mert tabaki könnyen megvész, könnyebben, mint akárki más a vadonban. Olyankor aztán elfelejti, hogy valaha félt valakitől. Végig száguld az erdőn, és megmar mindenkit, aki az útjába kerül. Még a tigris is elbújik, ha a kis tabaki megvész, mert a veszettség a legszörnyűbb dolog, ami vadállatot érhet. Hát gyere be és nézz körül, mondta barátságtalanul farkas apó. De itt egy falás nem sok, annyi ennivaló sincs.
Nincs ám farkasnak, felelte tabaki. De olyan hitvány kis teremtésnek, mint én vagyok, jó lakom a száraz csont is. Nem arra születtünk mi, a gidurlok, a sakál népség, hogy kényeskedjünk, válogassunk.
Besompolygott a barlang hátsó részébe. Megtalálta egy őzbak csontját, és boldogan nekiült, hogy megropogtassa.
Köszönöm szépen a szíves kínálást, mondta száját nyalogatva. Milyen szépek ezek a dicső gyermekek, milyen nagy a szemük, már ilyen kicsi korukban.
Persze tabaki éppen olyan jól tudta, mint akárki más, hogy káros dolog az, ha gyerekeket szenvedícsér valaki. Hízott a mája, hogy farkas anyó és apó nyugtalannak látszottak. Csendesen üldögélt és örült a hitványságnak, amit elkövetett. Könnyedén megjegyezte.
Sirkán, a nagy, elhagyta régi vadász területét. Hamarosan ezek közt a dombok közt szándékozik vadászni. Azt mondta nekem.
Sirkán a tigris volt, aki 20 mérföldnyire onnét a Vengunga folyó partján lakott.
Sirkán,
mondta elgondolkozva farkas anyu. Az anyja Lungrinak, Bénának nevezte. Egyik lába születésétől fogva béna. Ezért nem tudott mással boldogulni, csak szarvasmarhával. Így aztán a Vengunga mentén lakó parasztok megharagudtak rá, és most idejött, hogy a mi parasztjainkat is megharagítsa. Nekünk meg menekülni kell a gyerekeinkkel, ha felgyújtják a füvet. Igazán nagyon hálásak lehetünk Sirkánnak.
Elmondjam neki, hogy milyen hálásak vagytok? Kérdezte tabaki.
Takarodj innét! Takarodj! Itt már egy estére éppen elég bajt csináltál.
Megyek,
indult tabaki.
Már hallhatjátok Sirkán szavát odalenn a bozótban. Kár is volt fáradnom a hírhordással.
Farkas apó fülelni kezdett, és valóban a kis folyó felé futó völgyben hallotta is a száraz, haragos, morgó, egyhangú üvöltést. Kiérzett belőle, hogy a tigris nem akad zsákmányra, és nem bánja, ha az egész vadon megtudja ezt.
Na hát, csodálkozott farkas apó,
ilyen lármával fogni éjjeli munkához.
Csitt, hegyezte fülét farkas anyu. Nem szarvasmarhára vadászik ez ma, nem is őzbakra, hanem emberre.
Az üvöltés valami dongó kurrogássá változott, nem lehetett tudni, merről hallatszik. Az a hang volt ez, amely néha úgy megriasztja a szabad ég alatt alvó favágukat, hogy egyenesen a tigris torkába rohannak. A dzsungel törvénye
amelynek egyetlen parancsa sem ok nélkül való, minden vadállatnak megtiltja, hogy embert egyék, kivéve, ha azért öli meg, hogy gyermekeit megtanítsa az ölés mesterségére. A vadállatok azt mondják, hogy az ember a leggyöngébb, legvédtelenebb teremtés a világon, hát nem nagy dicsőség legyőzni. Mondják azt is, és ez igaz, hogy aki embert eszik, az megrühösödik, és kihull a foga. Igazi oka pedig ennek a tilalomnak az, hogy az emberölés után előbb vagy utóbb fehér emberek jönnek. Elefánt háton, puskával és száz meg száz barna bőrű ember, gongokkal, rakétákkal, fáklyákkal. Ezt minden teremtett állat megsínyli a vadonban. Emberre vadászik, morogta dühösen farkasapú. A kurrogás hangosabbra vált, és a végén teli torokkal harsant fel az ugrásra készülő tigris kiáltása. Aztán üvöltés hallatszott. Tigrishez nem illő üvöltés sirkán torkából. Elhibázta, szólt farkas anyu. Farkas apó kiszaladt néhány lépésnyire, és hallotta sirkán vad dörmögését, mormogását, amint a bozótban botorkált.
Beleugrott a favágók tüzébe, és megégette a lábát, mondta gúnyosan farkas apó.
Valami fölfelé jön a dombon, figyelmeztette farkas anyó. Vigyázz! A bozótban halkan megrecsentek a bokrok, és farkasapó ugrásra készen húzta össze magát. Aztán
ember! Kaffantotta. Emberkölyök! Nézzétek!
Egyenest az orra előtt, egy alacsony ágba kapaszkodva, mesztelen barna kisgyerek állt. Akkora, hogy éppen csak járni tudott. Soha még ilyen pici, gödrös húsú vakarcs nem került éjnek idején farkas barlangjába. Fölnézett farkas apó arcába, és nevetett.
Ember kölyök, kérdezte farkas anyu. Ilyet se láttam még életemben. Húzd ide!
A farkas, aki megszokta, hogy hordozza a kölykeit, akár egy tojást is a szájába tud tartani, anélkül, hogy eltörné. Farkas apó erősen összefogta állkapcsával a gyerek nyakszirtjét, de a foga még csak meg sem karcolta a bőrét, úgy tette le a kölykei közé.
Milyen kicsi, milyen csupasz és milyen vakmerő, mondta gyöngéden farkas anyu.
A csöpség utat tört magának a farkas kölykök közt, hogy közelebb kerülhessen a meleg testhez.
Nézd csak, együtt szopik a többivel. Lám, lám. Hát ilyen az ember kölyke. Látod? Fölnéz. Nem fél.
A holdvilágot most kirekesztette valami a barlang nyílásából. Sirkán nagy négyszögletes feje és válla nyomakodott be rajta. Tabaki a háta mögött nyivogta. Felséges úr! Felséges úr! Ide jött be!
Nagyon megtisztel bennünket, Sirkán, mondta farkas apó, de igen haragos volt a tekintete. Mit kíván, Sirkán?
A zsákmányomat. Egy emberkölyök jött erre. A szülei elszaladtak. Add ide!
Sirkán, amint farkas apó mondotta volt, beleugrott a favágók tüzébe, és dühös volt, mert fájt a megégett lába. De farkas apó tudta, hogy a barlang szája szűkebb, semhogy a tigris beférhetne rajta. Még ott is, ahol most volt, úgy összeszorult a válla meg a két mellső lába, minthogyha az ember egy hordóban akarna verekedni.
A farkasok népe szabad nép, mondta farkas apó, valamennyi fehér fogát megmutatva. Nekünk csak a csapat vezére parancsol, holmi csíkos bőrű, mészáros, soha. Az emberkölyök a miénk. Megölhetjük, ha akarjuk.
Hogy ti mit akartok, nem számít, én beszélek itt, én, Sirkán.
A tigris bömbölése végigmenny dörgött a barlangon. Farkas anyu lerázta magáról a kölyköket, és előre ugrott. Szeme, mint két zöld hold a sötétségben, úgy nézett bele Sirkán lángoló szemébe.
Itt pedig én beszélek. Az emberkölyök az enyém. Hallod? Te béna! Az enyém! Nem öli meg senki. életben marad. Együtt fog járni, együtt fog vadászni a csapattal. A végén pedig tudd meg, te csupasz kis kölykökre leselkedő hitvány, rád fog vadászni. Most pedig hord el magad, te égett mancsú, te takarodj!
Sirkán szembe tudott volna szállni farkas apóval, de farkas anyóval nem, mert tudta, hogy ezen a helyen minden előny az övé, és hogy halálig harcolna. Így hát morogva kihúzta fejét a barlang szájából, és amikor kin volt, elbődült.
Majd meglátjuk, mit szól a csapat az emberkölyök nevelgetéséhez. Majd meglátjuk. A kölyök az enyém, és végül is az én fogamra kerül, ti lompos farkú tolvajok.
Farkas anyu lihegve vetette le magát a kölykök közé. Farkas apó pedig komolyan szólt hozzá.
Meg akarod tartani, anyjuk?
Hogy megtartom-e? Mesztelenül jött ide. Éjszaka, egyedül, éhesen, de nem félt. Hogy megtartom-e? Meghiszem azt. Feküdj csak nyugton, te kis béka.
Bizony Maugli.
Mert Mauglinak, békának nevezlek el. Eljön még az idő, amikor te vadászol Sirkánra úgy, ahogy most ő vadászott rád.
De mit szól majd a csapat? Tűnődött farkas apu. A dzsungel törvénye világosan kimondja, hogy minden farkas visszavonulhat csapatától, amikor megházasodik. De mihelyt a kölykei akkorára cseperednek, hogy meg tudnak állni a maguk lábán, köteles elvinni őket a csapatgyűlés elé azért, hogy a többi farkas is megismerhesse. Miután itt szemügyre vették a kölyköket, szabadon járhatnak, amerre nekik tetszik. Amíg az első őszbakot el nem ejtették, csapatbéli felnőtt farkas semmi ürüggyel meg nem ölheti őket. A gyilkos büntetése halál. Bárhol találják is meg. És ha meggondoljuk, ez így igazságos.
Farkas apu megvárta, amíg a kölykei szaladni tudnak egy kicsit. Aztán a csapatgyűlés éjszakáján elvitte őket, meg Mauglit a gyűlés sziklájára. Egy köves sziklás dombtetőre, ahol 100 farkas is megbújhatott. Akela, a nagy szürke rideg farkas, ridegnek szokták nevezni a magában élő állatot, aki erejével és ravasságával az egész csapatot vezérelte, teljes hosszúságában végignyúlt a maga szikláján. Alatta 41 néhány mindenféle nagyságú és színű farkas ült, szürkés szűrű vének, akik egyedül is végeznek egy őszbakkal, és fiatal, fekete 3 évesek, akik csak hiszik, hogy végezni tudnának vele. A farkasok körben ültek. A kölykök egymás hegyén hátán ugrándoztak a kör közepén. Néha egy-egy idősebb farkas odament valamelyik kölyökhöz, alaposan szemügyre vette, aztán nesztelen léptekkel visszatért a helyére. Néha egy anya előre tuszkolt a gyerekét a holdfénybe. Bizonyos akart lenni abban, hogy meglátták. Akela időnként elkiáltotta magát a szikláján.
Ismeritek a törvényt. Nézzétek meg őket jól, farkasok.
És az aggódó anyák megismételték a kiáltását. Nézzétek meg őket jól, farkasok. Nézzétek meg jól. Végül, és most farkas anyu nyakán minden szőrszál égnek merett, farkas apu Mauglit, a békát tuszkolt a középre. A gyerek nevetve üldögélt ott, és játszadozott a holdfényben csillogó kavicsokkal. Akela föl sem emelte a fejét.
Nézzétek meg jól!
A sziklák mögül Sirkán folytott morgása hallatszott.
Ez a kölyök az enyém. Adjátok ide. Mi köze a szabad népnek az ember kölykéhez?
Akela a fülebotját sem mozdította, csak annyit mondott.
Nézzétek meg jól, farkasok. Mi köze a szabad népnek akárki más parancsához, aki nem a szabad népből való?
Mély hangú morgással feleltek a farkasok.
De mi köze a szabad népnek az ember kölykéhez?
No már most, A vadon törvénye azt parancsolja, hogy ha vita támad azon, befogadjanak-e egy kölyköt a csapatba, legalább két csapatbéli farkasnak kell pártját fogni. De az sem apja, sem anyja nem lehet.
Ki fogja pártját ennek a kölyöknek? Kérdezte Akela.
Semmi válasz. Farkas anyu pedig már készült a harcra. Tudta, hogy utolsó harca lesz az, ha arra kerül a sor. Akkor aztán az egyetlen idegen fajta beli, akinek szabad megjelennie a csapatgyűlésén, Balú, az álmos barna medve, aki a dzsungel törvényére tanítgatja a farkas kölyköket, az öreg, bölcs Balú, aki járhat kellhet, amerre neki tetszik, mert csak diót, gyökeret, mézet eszik, Balú, mondom, hátsó lábára ült, és dörmögni kezdett.
Az ember kölyke, az ember kölyke, hát én pártját fogom az ember kölykének. Az ember kölyke a légynek se vét. Hadd járjon a csapattal. Fogadjátok be a többivel együtt. Én magam tanítom majd. Még valakire szükség van, mondta Akela. Hallottátok, Balú beszélt, fiatal kölykeink tanítója. Ki áll Balú mellé?
Fekete árnyék suhant be a körbe. Bagira volt, a fekete párduc. Tetőtől talpig fekete, mint a sötét éjszaka. De ha úgy esett rá a fény, megvillant rajta a párduc bőrének jól ismert rajza, mint nedves sejmen a mintázás. Mindenki ismerte Bagirát, és senkinek nem volt kedve összeakaszkodni vele, mert ravasz volt, mint Tabaki, merész, mint a vadbölény, féktelen, mint a sebzett elefánt. De a hangja az olyan édes volt, mint a fáról csepegő vadméz, szőre pedig pihénél puhább. Ó, Akela, és ti, szabad nép gyermekei, dorombolta. Nekem nincs jogom, hogy a ti gyűléseteken szót emeljek. De a vadon törvénye azt mondja, hogy ha kétség támad, meg kell-e ölni az új kölyköt, vagy sem, akkor meg lehet váltani a kölyök életét. Azt pedig, hogy a váltságdíjat ki fizetheti, ki nem, a törvény nem mondja meg. Igazat szólok-e?
Helyes, helyes! Mondták a mindig éhes fiatal farkasok. Meg lehet váltani! Halljuk Bagirát!
Egy kis kölyköt megölni? Szégyen. Mellesleg szólva mulatságnak is jobb lesz akkor vadászni rá, ha megnő. Balú már pártját fogta. Én pedig megtoldom Balú szavát egy kövér bikával. Most ejtettem el, nem egészen fél mérföldnyire innét. Ezt ajánlom föl nektek, ha a törvény parancsa szerint befogadjátok az ember kölyköt. Nézzétek meg jól. Mauglit csak a kavicsok érdekelték, és észre sem vette, mikor a farkasok egyenként odaléptek hozzá, és szemügyre vették. Végül valamennyien lementek a dombról a megölt bikát megkeresni, és csak Akela, Bagira, Balú, meg Maugli nevelő szülei maradtak ott. Sírkán még egyre bömbölt az éjszaka homályában. Jól van így, ahogy van, mondta Akela farkas apónak. Az ember bölcs, és bölcs a kölyke is. Valamikor még segítségünkre lehet. Vigyétek haza, és neveljétek a szabad néphez méltóan.
Most aztán bele kell nyugodnotok abba, hogy átsiklunk 10-11 esztendőn, és csak találgathatjátok, milyen csodálatos életet élhetett Maugli a farkasok közt. Hiszen sok-sok könyvet kellene teleírnom, ha aprajára el akarnám beszélni. A farkas kölykökkel nőtt fel, csak hogy azok felnőtt farkasok voltak, már mire ő belőle nagyobb bacska gyerek lett.
Farkas apu és farkas anyu tanítgatta a tudnivalókra, addig s addig, hogy egyszer csak a fűnek minden zizzenése, a meleg éjjeli levegő minden lehelete, a feje fölött elhangzó bagoly huhogás, a denevér karmok karcolása, amint meg-megkapaszkodnak egy kicsit valamelyik fában, és a tócsákban fickándozó halacskák minden csobbanása éppen olyan érthető, éppen olyan világos volt neki, mint ahogy a dolgozó, felnőtt ember ismeri a maga munkájának minden csínyát, bínyát. Amikor nem tanult, leheveredett a napon és aludt. Aztán evett és újra lefeküdt. Ha piszkosnak érezte magát, vagy melege volt, úszkált az erdei tavakban. Ha egy kis mézre fájt a foga, mert Balu megtanította arra, hogy a méz meg a dió éppen olyan jó, mint a nyers hús, hát fölmászott érte a fára, és Bagira megmutatta neki, hogyan férkőzzék hozzá. Bagira föltelepedett egy ágra, és szólította Mauglit. Gyere, testvérkém! Maugli eleinte úgy mászott, mint a lajhár, de idővel olyan merészen lódította magát ágról ágra, hogy tám még a szürke majom sem különben. Elfoglalta helyét a gyűlés szikláján is, amikor a csapat összeült, és itt észrevette, hogyha erősen ránéz akármelyik farkasra, az kénytelen lesütni a szemét. Ezt sokszor mulatságból is megtette. Máskor meg kihúzgálta a hosszú tüskéket barátai talpából, mert a farkas rettentő sokat szenved a bőrébe fúródó bogáncstól, tövistől. Éjszakánként lelejárt a dombról a szántóföldek szélére, és rejtek helyéről kíváncsian nézegette a kunyhókban lakó falusiakat. De nem bízott az emberekben, mert Bagira egyszer megmutatott neki egy négyszögletes ládát, amelynek csapóajtaja oly ügyesen el volt rejtve a vadnövények közt, hogy majdnem belelépett. Bagira azt mondta, hogy ez csapda. Maugli semmit sem szeretett annyira, mint hogyha behúzódhatott Bagirával az erdő sötét meleg belsejébe. Végig alhatta az egész álmosító napot, és éjszaka nézhette, hogyan vadászik a fekete párduc. Mihelyt annyi idős volt, hogy megérthette az okos szót, Bagira megmondta neki, hogy szarvasmarhához soha se nyúljon, mert egy bika életének árán került be a csapatba. Tiéd az egész vadon, mondta neki. Megölhetsz mindenkit, akinél erősebb vagy, de a bika kedvéért, amely megváltott, soha se ölj, és ne is egyél szarvasmarhát, se öreget, se fiatalt. Ez a vadon törvénye. Csill keselyünk ét hoz nekünk, meng küldi a bőregér, tető alatt a házi dal, s a mi fajtánk szerte tér. Az éj az időnk, zsákmányol erőnk, karmunk prédát kerít, sikert neked, ha tiszteled a dzsungel törvényeit.